Ez itt az Ásatalk Podcast. Magyarország első régészettel foglalkozó podcastje. Az Eper Rádió mikrofonjánál Pillik Bertalan és Sós Bence. Bírjuk szóra a régészetet!
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Ásatalk 17. részében. Ennek a résznek a vendége dr. Bartus Dávid, aki február 1-től az LTBTK-nak a dékánja. Köszöntjük a műsorban.
Én is üdvözlök mindenkit.
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen a meghívást.
És kezdjük egy játékkérdéssel, ami kapcsolni fog az adás témájához. Visszatérő kérdés lesz. Az lesz a kérdés, hogy Brigécióból Rómáig, gyalog, római útviszonyok között most júniusban mennyi idő alatt lehet elérni?
Ugye nem nekem kell rá válaszolni.
De.
Tippelni kell.
Jó, erre nem voltam felkészülve.
Ugye tipp kérdés.
Mi volt a kérdés még egyszer? Tehát Brigécióból Rómáig mennyi idő gyalog most jelenleg ilyen útviszonyok között?
És ez napban kifejezve,
igen. Ha jól sejtem. Római útviszonyok között.
Római útviszonyok között gyalog.
És egy nap 30 kilométert.
Egy nap 30 kilométer?
Micsoda segítség.
Akkor az ilyen kis kellemes, könnyű séta. Jó, oké. Negyven.
Nagyon-nagyon gáz, de nekem emlékeznem kéne az Aquincumra vonatkozó számra, de egyáltalán elképzelésem sincs. Szerintem ugyanazt fogom bedobni, amit akkor tipnek, 30.
Jó, majd hát, akkor erre később visszatérünk.
Jó. Jó, de akkor tulajdonképpen elhangzott, hogy miről lesz szó. Ez Brigéció, ami egy római település a császárkori Pannóniában. Mit kell erről tudni? Hol van? Mit kell erről a településről tudni?
Hát nagyon röviden azt kell tudni, hogy az egyik legfontosabb régészeti lelőhely most Magyarországon, nem csak római korban, hanem általánosságban is. Ugye ez helyileg Komárom területén található, illetve Komáromnak a Szőny város részén, ez régen Ószőnyként futott, most már csak Szőny. Időben ez egy klasszikus egy periódusú, egy rétegű lelőhely, tehát ez egy római kori lelőhely. Nyilván vannak előzmények, tehát van valamennyi őskori nyom előtt, és nyilván a későbbiekben is azért vannak emlékek kis névvándorláskori megtelepedésekről, meg van nyilván középkor, de maga a lelőhely, ahol mondjuk az ásatások folynak, azok ilyen tipikus egyrétegű lelőhelyek, tehát van rómaikor és más úgy nem nagyon. Tehát elindul a császárkor elején, az első-második század fordulóján, és tart nagyjából a késő római korig, mondjuk az 5. század elejéig, 4.-5. század fordulójáig. Tehát mondjuk időben így lehet elhelyezni. Ami nagyon fontos, hogy a római korban ez határvidék volt, tehát a birodalomnak a Dunai határszakaszán feküdt, és itt állomásodott az egyik legió abból a négy legió, mi ezt legiónak mondjuk, nem légiónak, ahogy a köznyelven van, latinosan, de most mondom légiónak, hogy ne legyen annyira furcsa hangzása, tehát a négy légióból, akik Pannóniában állomásoztak, az egyik az itt állomásodott Brigécióban, tehát volt egy légiótábor, ugye a másik az Aquincumban volt a mai Magyarország területén, és a másik két Pannónia, az pedig már a mai Ausztriába esik, ez Carnuntum és Vindobona, ugye Vindobona Bécs, Carnuntum pedig Petronel a mai nevén. Tehát a mai Magyarország területén a két légiótábornak az egyike volt, és a légiótábor mellett volt egy katonaváros része, és volt egy polgárváros része, egy ilyen tipikus hármas település struktúrája van, és ugye emellett voltak fazekas telepek, temetők, és mindenféle, ami szemszájnak ingere. A lelőhely alapvetően nagyon-nagyon régóta ismert, tehát az ókori források is már beszélnek Brigécióról, mindenféle dolog kapcsán felmerülget, tehát konkrétan nem tárgyalják Brigéciót, mint település, de felmerül a neve bizonyos esetekben, amikor olyan történelmi esemény történik, ami ide kötődik, és különböző útleírásokban már egészen korán, tehát ezekben az úgynevezett itineráriumokban már egészen korán megjelenik Brigéció, tehát a római korban, késő római korbanból vannak olyan források, ahol szerepel. És ugye utána a középkorban van egy nagy sötétség, mint általában, és hát eltűnik nagyjából a köztudatból Brigéció neve, és aztán amikor nagyjából először előfordul újra az hogy a humanizmus kora, mondjuk egy Mátyás király időszakából vannak olyan források, a Bonfinitől vannak már említések erről a rommezőről, illetve van egy olyan legenda, amit a szőnyi öregek mesélnek, hogy állítólag Mátyás király idejében volt egy olyan játék, hogy a római vízvezetéknek a kezdőpontja, ami Tatán, a mai tatai forrásokból indult, és onnan ment a brigészői légiótáborba, egy aranyozott fakacsát beletettek akkor még működő, tehát szerintük még Mátyás király idejében működő vízvezetékbe, elkezdték leúsztatni Brigéció felé, lóra ültek, és aki először odaért is kivette a vízvezetékből a kacsát Brigécióval, az nyert valamit. Bár ennek van egy másik verziója is a szőnyek között, akik szerint ez a kacsa ez igazából leveleket vitt Tatáról, Komáromba, nem is annyira régen, tehát nyilvánvalóan ez egy ilyen kiszínezett történet, de mindeset azt jól jelzi, hogy a köztudatban az volt benne, hogy mondjuk így a 15. században már ismert volt a lelőhely, és egyébként a tatai várnak a feltárásából állítólagos 15%-i rétegekből vannak római tárgyak, amiket elképzelhet, hogy ők gyűjtögettek, és ott valami kis gyűjteményük volt, és utána pedig utazók leírásából 17-18. Századból már egyre többet tudunk Brigéciról, ők még látták a romokat, az amfiteátrumot, a tábort, és tulajdonképpen utána már azért eléggé benne van a közszabban, de valamiért Pannoniának nevezik. Tehát ez egy ráragadt erre. Tudták, hogy volt itt Pannonia a római korban, itt van valami rommező, és úgy hívták, hogy Pannonia, és mai napig nem tudták azonosítani, igen, hát elfelejtődött, hogy ez ugye Brigéció, és a mai napig van egy dűlő a katonavárs területén, ahol éppen tavaly egyébként mi is kicsit ástunk, aminek az neve, hogy Pannonia dűlő, ami innen ered. És utána a 19. században Rómer Flór is az első, aki sok minden más mellett ezzel is foglalkozott már régészként, és ő felhívja a figyelmet arra, hogy itt az utcán hevernek a római kőemlékek, semmiféle régészeti kontroll nincsen, mindent hordanak el, adnak el, kőkitermelés folyik, hát kevés sikerrel sajnos nem sikerült sem múzeumot alapítani, sem pedig ezt olyan keretek közé szorítani, ami hát tudományosan mondjuk elfogadható lenne. Ugye egy olyan időszakban járunk, ez 1860-as évek, amikor a párizsi világkiállításon már az akvinkumléletekből külön kis, ha nem is pavilon, de ilyen kis sátor van, tehát már ott már teljesen rendszerezetten és kontrolláltan folynak a feltárások, és a Brigécióban még az útszélén heverőkövek vannak csak, amiket ugye Rómer Flór is azonosít, és egészen elképesztő ipari mennyiségű kőkitermelés zajlik, tehát ez úgy néz ki, hogy a földművesek, amikor éppen nincsen semmilyen földmunka, tehát nincs azon átlába télen, akkor ilyen kiegyezett hosszú vasrudakkal járnak a mezőben, szurkálják a földet, és ahol koppan, ott kővonat elkezdenek ásni, megtalálnak egy falszakaszt, és elkezdik követni a falat, és szépen kitermelik gyakorlatilag az alaprajzát a római épületnek, nem nyúlnak máshoz. Ezért a feltárás nagyon sokszor azzal találkozunk, hogy úgynevezett falkiszedések vannak, tehát gyakorlatilag a római falnak a újkorban kiszedett helye van ott, újkori törmelékkel visszatöltve, és közte pedig megvannak a padlók, megvannak sokszor a padlófűtés, tetőomladékok, freskók, minden, de a falak azok nem, mert a követ azt elviszik. És ez óriási mennyiséget ölt a 18. század, mondjuk 50-60-as éveitől főleg, egészen, bocsánat, 19. század 50-60-as éveitől, egészen a 20. század elejéig, még Székesfehérváron is vannak olyan, ugye ezek a spóliumnak hívják, olyan másodlagosan felhasznált kőemlékek, amelyek Brigécióból származnak, de vannak olyan legendák is, hogy uszályokkal vitték Bécsbe, Mária Terézia idejébe a köveket Brigécióból, de és maga a szőny településnek egy jelentős része is brigészői kövekből épült, tehát nagyon sok házban vannak befalazott kövek, sokszor még feliratos kövek is, tehát nagyon, nagyon nagy mértékű kitermelés volt, de igazából a római régészet nem igazán figyelt fel ekkor még a lelőhelyre, és az első olyan igazi pont, amikor nagyon ismertett a neve, az a csont- és kőfaragmány hamisító műhely tevékenységhez kötődik, ami 20. század elején működött, és akkor már, hogy egyre több lelet tárgy bekerült különböző múzeumokba, főleg a Nemzeti Múzeumban, de külföldre is, és hát előkerültek valószínűleg először még ténylegesen olyan tárgyak, amelyek olyan csontfaragmányok voltak, amiken portrékat ábrázoltak. És ezeket ugye a múzeum akkori szokás szerint pénzét megvásárolta, és hát erre ráépült ott egy iparág, akik azt csinálták, hogy egyre több ilyen csont lemezkét faragtak, egyre kevésbé antik módon, erőben eltávolodva az előképektől, és egyre több fejet faragtak rá, mert időtán elkezdtek fej szám alapján fizetni a múzeumban, tehát egy poltré X pénz, 100 poltré 100 X pénz, és ilyen elképesztő dolgokat csináltak, amiket szépen megvásárolt a Magyar Nemzeti Múzeum. Egészen addig, amíg Alapi Gyula, a Komárium Múzeum akkori igazgatója le nem leplezte ezt a társaságot, akik azt csinálták, hogy a kifaragott csontot a trágyadombra, tehát a trágyadomban elásták, és akkor antikolták egy ideig, és utána eladták és nem is, hogy eladták, hanem oda hívták a leendő vevőket, miután nyilván kivették a trágyadomból, elásták valahol, és ott találták meg az ő szemük előtt a... Hát ez olyan, mint akkor a vadászok ki tudják lőni a szarvast, akik oda terelnek. És ezzel azért egy picit meg is ingott a Brigéciónak a hírneve külföldön, mert hogy összekötötték ezekkel a hamisítványokkal, de innentől kezdve igazán megindultak már a régészeti feltárások is, a 20. század, mondjuk 20-as évétől kezdve Paulovics István, aztán később Radnóti Aldár, Varkóczi László elkezdtek ásni kis felületeken, a táborban, temetőkben, fazekas telepeket, és utána a 60-as években Bíró Endre, illetve a Tatai Múzeum munkatársai végeztek kisebb leletmentéseket, de alapvetően szisztematikus feltárások azok nem igazán zajlottak egészen a 90-es évekig.
Mik voltak ezeknek az ásatásoknak a céljai? Tehát, hogy mi érdekelte akkoriban a kutatókat?
Voltak olyan feltárások, amelyek kvázi a mai megelőző feltárásoknak megfelelőek voltak, tehát például a Bécs-Budapest vasútvonal építésekor hát kimentek, és hát inkább nem is ásatás volt, ezt nem próbáltak leletet menteni, vagy az 50-es években, amikor a MOL tartálypark, az egykori olajgyár melletti lakótelepet építettek bele a római légiótábor kellős közepébe, akkor is ugye ilyen kvázi szakfőjeletként próbáltak, amit lehet feljegyezni, megmenteni, és hát voltak kisebb tényleg tudományos célú ásatások, ugye főleg a légiótábor területén voltak kisebb feltárások, illetve a fazekas telepeken végeztek. Talán inkább az, ami olyan szisztematikusabbnak mondható feltárások voltak.
Ebben az időszakban még beazonosítható volt, hogy a, nem tudom, a legiótábor az hol van, meg a polgárháváros hol van, meg felismerhetőek voltak így a településnek a részei.
Igen. Tehát nagyjából a topográfiában már akkor tisztában voltak. Hát tudták, hogy melyik a tábor, tudták, hogy melyik a polgárváros, melyik a katonaváros. Sikerült a fazekas telepeket is azonosítani. Tehát ilyen szempontból már azért a topográfia az tisztázva volt, de nagyon sokat azért most már látjuk, hogy pontatlan volt, tehát akkor születtek meg azok az eredmények, amiket még mi is sokszor most is használunk a mai napig. És például az, hogy a légiótábornak mekkora a mérete, arról mindig volt egy ilyen általános kép, hogy 540-430 méter, mindenki ezt írta le, és tavaly sikerült megtalálnunk a falát ténylegesen a tábornak, és geofizikai mérésekkel nagyjából kiszámolni, és nyilván nem annyi. Tehát ezek ilyen 100 év távlatából tudnak csak ténylegesen konkretizálódni ezek a köztudatban benne lévő méretek például.
És akkor a 90-es években elindult eltés kutatások célja a teljes település feltárása?
Nem. A célunk nyilván az lenne, de nem tudjuk megcsinálni. Ugye a probléma az, hogy a szőny az rajta fekszik tulajdonképpen a Brigécium. A polgárvárosa nagyon, tehát a polgárváros területének gyakorlatilag a 90%-át azt a családi házak foglalják el. A legiótábor az egy picit jobb helyzetben van. A legiótábornak ugye két nagy része van, egy út, ami keresztül vágja, és van az ettől felfelé lévő részt hívjuk prétentúrának, az alatt lévő részt a retentúrának, és a retentúra részre ráépült ez a bizonyos lakótelep. Ott csak ilyen, hát ilyen kis játszótereken vannak szabad placok, meg egy-két ilyen füves rész van, viszont a prétentúra rész az teljes egészében egy szántóföld. Ahol soha nem volt semmi építve, egy focipálya van rajta. Azt nyilván nem fogjuk bolygatni. A katonaváros, ugye az egész, mondtam, hogy hármas a település szerkezet, a legiótábor körül van egy katonaváros, ahol a katonák hozzátartozói laktak, és különböző iparosok, kereskedők, kézművesek, szentélyeket is ismerünk innen, akik ugye kiszolgálták a tábort. Itt két szentélyt tártak fel itt. Az egyiket, mikor a 19. század végén egy Jupiter Dolichenus szentét, ez egy keleti kultusz volt, erről valamennyi információnk van, a másik pedig egy Mitrász szentély, amit a második világháború alatt tártak fel, és elég sok lehetőnyök került elő, és hát az a fantasztikus ötlet támadt valakinek, hogy ezeket helyezzék el a gyár vegyipari laboratóriumának a pincéjében. Egy darab bronz Mitrász táblát felhoztak a Nemzeti Múzeumban a vizsgálatra, És hát nyilván kitaláltuk, hogy mi történt, lebombázták az egészet, és minden megsemmisült, hogy erről sem tudunk semmit. És próbáljuk lokalizálni, hogy melyik lehetett az a hely, ahol ez a labor volt, és talán egyszer lesz arra pénzünk és időnk, hogy megpróbáljuk valahogy ott. Hát elképzelhető, hogy azokat a romokat megtalálják, hogy az egész pince összeomlott a bombatámadások alatt, és maximum elplanírozták, és talán még ott valamit ki lehet ásni, de nem biztos, hogy ez megéri azért azt a munkát, amit belefektetnénk. Tehát a katonavárs is be van építve nagy részt, úgyhogy amikor 92-ben Borhi László professzor úr és Számadó Emes a Komárom Múzeum igazgatója megkezdte a feltárásokat, akkor azt a területet választották, ami szabadon állt a polgárvárosból, ez pedig az úgynevezett Vásártér területe, ahol szinte nem nagyon volt korábban semmilyen beépítés, és hát ez egy nagy több ezer négyzetméteres terület, ahol hát vásárok voltak, és a mai napig is ott van a Szőnyi búcsú például mindig. Úgyhogy ezek az ástások úgy néztek, hogy július végén mi abbahagytuk, és akkor már utolsó napokban már jöttek a körhintások, és elkezdték elfoglalni a területet. De ők mondjuk leszúrnak néhány szöveget, és olyan óriás nagy kárt nem tesznek a lelőhelyben. És 92-től 2016-ig, tehát 25 éven keresztül folytak a feltárások a Vásártéren, és néhány év után gyakorlatilag világhírű lett a lelőhely az, hogy előkerültek azok a falfestmények, amiket talán a legkönnyebben hozzá lehet kapcsolni Brigécióhoz, és amit a legtöbben ismernek. A feltárás első éveiben rögtön előkerültek azok a darabok, amelyek már megalapozták azt, hogy itt lesz valami, és utána hát olyan mennyezett freskó és olyan több más egyéb freskó kerültek elő, amik azóta is egyedülállóak és nagyon nagy jelentőségűek falfestészeti szempontból is, régészeti szempontból is, és gyakorlatilag erre ráépült ott egy teljes kutatási irányzat, tehát olyan freskó restaurátor művészeket sikerült bevonni a kutatásba, akik azóta is a legismertebbek, Harsány Eszter és Kuroszki Zsófia, akik azóta is a legismertebbek az országban, és a legjobban értenek ez a szakterülethez, és gyakorlatilag erre ráépülve tudott folyni a kutatás. Az az egésznek a pikantériája, hogy Bóri professzor mindig a hadtörténet irántére költ, és nagyon szeretett volna a legjó táborban ásni. Engem sose érdekelt különösebben a hadtörténet, hogy ő ásott 25 évig a polgárvárosban, és utána én kezdtem a legjó táborban ásni néhány évvel ezelőtt, hogy ez elég viccesen alakult. Hogy miért nem kezdett a legjó táborban ásni, annak az oka, hogy természetesen pénzhiányban volt mindig a feltárás, és előkerültek a falfestmények, akkor ez benne volt a közszolgálatban, hogy itt a Vásártéren van valami, és ugye ez a városvezetés, a közvélemény ezt már tudta, és hát ez nagyon kockázatos lett volna, hogyha pár év után kitalálja az egyetem, meg a múzeum, hogy akkor ez nagyon jó, de mi inkább egy teljesen más helyen, nulláról elkezdenénk valami más feltárni, és inkább a biztosítót választotta akkor teljesen helyesen egyébként az egyetemünk és a múzeum is, hogy ez már beépült a köztudatba, erre tudunk pénzt szeretni, és folytatódjunk az ástársak, és szerencsére évről évre ez be is igazodott, mert mindig elképesztő leletanyag került elő. A Vásártéren, a polgárvárosban azt kell tudni, hogy ott nagyon erőteljesen érvényesült az a kőkitermelős történet, amit elmondtam, tehát falak nagyon ritkán kerülnek elő általában ezek az árkok, viszont iszonyatos a mennyiségű leletanyag van. A katonavárosban és a legjó táborban ott azért a katonák be voltak mondva az építkezésbe, ott mondjuk építőanyagokkal építkeztek. A polgárvárosban úgy tűnik, hogy inkább ezt a szeméttel alapozunk, és akkor rátesszük mondjuk a padlót meg a többi réteget, ami nekünk nagyon jó most, mert iszonyú mennyiségű leletanyag van. Tehát mondjuk összehasonlításképpen a legjó táborban egy átlagos ásatási napnak a leletanyag mennyisége, meg a polgárvárosi az mondjuk 1 a 10-hez, vagy 1 a 20-hoz, de lehet, hogy még nagyobb számot is lehetne mondani. Tehát elképesztő mennyiségű tárgyi leletanyag van a szokásos kerámia töredékeken keresztül, gyakorlatilag minden üveg, bronz, vas, ólom, ami létezik, mindenből taliskány mennyiségekkel van tele a Vásártér. És nyilván ez gyakorlatilag az elmúlt évtizedekben egy óriási lehetőséget adott arra, hogy itt a tanszéki kutatásokba, ugye a tanácsadás formájába bevonjuk ezt az előhelyet, és a szakdolgozati, sőt nem csak szakdolgozati, hanem doktori disszertációk anyagát tudta szolgáltatni rengeteg régész hallgatónak. Én is egy szőnyvásártéri lehetőségből írtam annak én a szakdolgozatomat, tehát nagyon mind így kezdtük. És hát oda jutottunk 25 év után, hogy olyan elképesztő mennyiségű információ halmozódott fel, hogy úgy döntöttünk, hogy akkor most egy kicsit meg kell állni ezzel a lelőhelyel. El is nyertünk egy olyan kutatási pályázatot, ami a tudományos feldolgozásra irányul, és akkor most abban a fázisban vagyunk, hogy feldolgozás folyik. Van egy olyan volt hallgatónk, aki építész is, és régész is, Dobosi Linda, és ő a disszertációját éppen néhány héttel ezelőtt védte meg ennek a lelőhelynek az építészeti feldolgozásából, és a többi, tehát a tárgyi lehetőségnek a feldolgozása pedig folyik időközben.
A, a 92 óta folyó ásatások azok hogyan tisztázták a polgárvárosnak a szerkezetét, mit tudunk róla, hogy néz ki?
Hát sajnos nem tudták tisztázni, mivel viszonylag kis területet tudtunk feltárni. Ugye a vásártér az egy lakónegyede volt tulajdonképpen a polgárvárosnak. Sajnos egyelőre nincsenek arra utaló nyomaik, bár nagyon szerettük volna, és voltak is szintén olyan hegyi legendák, hogy itt volt a fórum, meg itt valami központi rész volt, de amit most biztosan tudunk, az az, hogy lakóházak voltak ott. Tehát 3-4 olyan lakóház, illetve egy iparos negyed van, üveggyártó műhelyünk van, fémműves műhelyünk van, pékműhelyünk, vannak ilyen kis kertek a házak mögött, ezek az úgynevezett hosszú házak voltak, amit úgy kell elképzelni, hogy van egy utca, és kicsit hasonlóan a mai falusi házakhoz, az utcára a rövidebb oldalában van tájolva a ház, és akkor hátrafelé hosszú, van benne lakónegyed, vannak benne ilyen átlám, ilyen műhelyrészek, és van egy nagy udvar hátul. És ilyen részeket feltárunk, tehát önmagában a polgárváros szerkezetével kapcsolatban viszonylag kevés információ, tehát a lakónegyed szerkezetével kapcsolatban abszolút, de nem tudjuk, hogy hol volt a fórum, nem tudjuk, hogy hol voltak az esetleges szentélyek, középületek. Amit tudunk, az a lehatárolása a polgárvárosnak keleti és nyugati irányban. Ugye ez temetőkkel és fazekas telepekkel van lehatárolva, tehát azt tudjuk, hogy meddig tartott. A temetőkben voltak kisebb feltárások egy élelmiszeráruház építése kapcsán. A fazekas telepeken valamennyire, hogy a polgárvárosi fazekas telepet kevésbé ismerjük, inkább a katonavárosi területen, de továbbra is abszolút ismeretlen az, hogy például a középületek szempontjából. Tehát van néhány feliratos emlék, amiből lehet következtetni arra, hogy még Brigéziumban milyen szentélyek voltak. Nyilván mindegyik városban volt egy fórum, volt egy bazilika, voltak szentélyek, különböző más középületek, gabonatároló építmények, stb. De a polgárvárosból ilyeneket nem nagyon ismerünk. Egy amfiteátrum van, ami a polgárvárosban valószínűleg volt, ezt is csak egy feliratról ismerjük el, és Borhi László írt egy egész könyvet, de a nyomait ennek sem találtuk még meg.
És említésre kerültek ilyen üvegműhelyek, meg kemencék, meg hogy néznek ki ezek a műhelyek, mi alapján lehet beazonosítani egy ásatás során, hogy itt egy üvegműhely van?
Az üvegműhely beazonosítás az roppant egyszerű volt, ugyanis iszonyú mennyiségű üveget kezdtünk el találni. Ez egy lakóház bővítése kapcsán történt, egy nagyon picike kis, hát mennyi lehetett összesen, egy ilyen 30-40 négyzetméteres területen ástunk, csak egy nagyon pici volt, és hát egy ilyen már előbb említett hosszú háznak az egyik részét tártuk fel, és a kis udvarban találtunk egy kemencét, egy ilyen átégett folt volt először, és ebben a kemencében magában benne elkezdtek üveggyöngyök előkerülni, tehát kész épő üveggyöngyök, illetve ilyen üvegsalak, tehát ez, pontosan ilyen nincs is, hogy üvegsalak, ez mindig ezzel foglalkozó kolléganőm kijavít, ezt nem így kell nevezni, de mi hívjuk így, hogy üvegsalak, üvegolvadék, vagy ilyen üvegdarabok, úgy kell elképzelni, mint egy ilyen széttört, mint ha széttörnénk egy nagy, nem tudom, ablaküveget, de csak kicsit vastagabban. És tényleg ilyen 50-es, 100-as, vagy még nagyobb számban kerültek elő, és utána előkerültek hozzá a kemencék, találtunk egy kutat, hát ugye általában víz kell az ilyen ipari tevékenységekkel, ez kemence kell hozzá, alapanyag kell hozzá, és ilyen, hát 100 körüli üveggyöngyöt is találtunk. Tehát valószínűleg itt kimondottan ez a gyöngykészítéssel foglalkozhattak.
És a pékségeket a megmaradt gabona maradványok alapján tudják azonosítani?
Nem, a kemencék alapján egyértelműen. Tehát olyan típusú kemencék voltak, kenyésítő kemencék, amiket egyértelműen ez lehet kötni. Sajnos emlékeim szerint gabona maradványok nincsenek. Bár egyébként szerves növényi maradványok azok kerültek elő a vásártéről, ami nagyon fontos, hogy három pincét is találtunk. És a pinc az azért jó, mert a köveket el tudják hordani, de ha a pincét nem találják éppen meg, akkor az ott minden megmarad úgy, ahogy van. Ezek gyakorlatilag teljesen intakt állapotban megmaradtak, lefelé tudunk szépen ásni, és akkor ott a pincének a fala az követhető volt egészen a pince aljáig. Az egyik pincében még a levezető lépcsőnek a lenyomata is megvolt. Tehát ugye az úgy néz ki, hogy a pincében egy fa lépcső volt, azt beletették, és utána vakolták ki a pincét. És amikor a fa az elkorhat, a vakolatban ott megmaradt szépen a lenyomat, ahol nem volt ugye vakolás. És ez tele van szeméttel, tehát teledobálták, és elképesztő dolgok voltak bennük.
Régészek legnagyobb szerencsét.
Igen. Az egyik pincéből például előkerült egy teljes bronz lovassági díszsisak. ami elképesztő lehet. Tehát ilyen ásatáson még 100 évente egyszer kerül elő nagyjából. Tehát amiket ismerünk múzeumokban, azok általában nagyon régi leletek, nem tudjuk, hogy milyen kontextusról került elő az, hogy egy tényleg kontrollált, modern módszerekkel végzett feltárásból egy lovassági dísérsek kerül elő, az egy óriási szenzáció volt.
És ez a polgárvárosból?
Ez a polgárvárosból ráadásul, igen. Hát szemétként volt csak bedobva a pincébe, valaki éppen ott helyezte végső nyugalomra ezt a sisakot. Először edénynek néztük, aztán amikor elkezdtük bontani, akkor kezdett gyanúsan, hogy ez nem tűnik edénynek. És az egyik ilyen pincében, most itt a gabonamaradványokról jutottunk idáig, előkerültek olyan növényi magvak, amik nem is csak magok voltak, hanem olivabogyó és datojának a mineralizálódott gyümölcs húsa még rajta van a magon tulajdonképpen. Éppen most pár hétre ezelőtt fejeztük be a archeobotanikai vizsgálatokat, és elképesztő eredmények vannak, olyan növényeknek a magvai is előkerültek, amelyek még nem ismertek Pannoniából, római korban más telőhelyekről. És ugye az oliva és a datia kapcsán pedig az izgalmas, hogy honnan érkeztek, melyik területről, nyilván nem itt voltak őshonosak. És ugye nagyon jó állapotban megmaradtak, mert a pincének az alja az ki volt kenve gyakorlatilag, mint egy ilyen, hát mint aki lenne burkolva. Ez a nedvességet nagyon jól meg tudta tartani, és ezek a szerves növények, ezek nagyon szépen megmaradtak benne.
Van is esetleg arra tipp, hogy honnan jöhetnek ezek a termények végécióban?
Van tippünk, igen, az olivabogyó kapcsán kimondottan találtunk egy amforát, ami egy olyan olajos amfora, amin vannak feliratok. És eleve a formája alapján is, és a feliratok alapján is tudjuk, hogy ez Hiszpániából, Hiszpánia dél részéről, a mai Spanyolország területről érkezett az olaj, és ha már olajat hoznak onnan, akkor valószínűleg olajbogyót is. Nem biztos, hogy az olajbogyó az lehet adriai is, vagy görög is, de ha volt egy ilyen kereskedelmi kapcsolat Brigéció és Hiszpánia között, nem is közvetlenül lehet, hogy bizonyos ilyen közvetítő állomásokon keresztül, de valószínűsíthető, hogy az olajbogyó is akár Hiszpánia is lehet.
Tehát akkor tulajdonképpen van bizonyítékunk arra, hogy Brigéció a római birodalomnak a tökéletes ellentétes pontjáról is
abszolút, szerezve abszolút, abszolút, igen.
Akkor térjünk át szerintem a Legió táborra. Próbáltam figyelni, hogy jól lehet sem. Uh-huh. Itt jobban ismerjük a településnek a szerkezetét, meg úgy általában ennek a katonavárosnak a szerkezetét jobban lehetett tisztázni.
Igen, a katonavárosnak egy jelentős részén ez az előbb említett Pannonia dűlő helyezkedik el, tehát egy szántóföld, és a Legió tábornak is az északi része az a szántóföld, tehát itt a lehetőségünk volt egyrészt légifotózni, másrészt pedig geofizikai méréseket csinálni. Feltárások itt sem nagyon voltak korábban, és ugye mi sem dolgoztunk itt. Egy nagyon ilyen trükkös úton kerültünk ide, ugyanis 2014-ben ugye volt egy nagy árvíz 2012-ben, ha jól emlékszem, erre talán sokan emlékeznek, és utána egy nagy gátépítési program indult, és 2014-ben kezdődött ennek a komáromi szakasza, és akkor ugye leletmentést elkezdtük csinálni, és hát rögtön kiderült, ez a katonaváros területe, nagyon közel a Legió táborhoz. Rögtön kiderült, hogy elképesztő jó megtartású épületek kerültek elő. Ez a Legió tábor, a nyugatról lévő terület, ez egy olyan család birtokában volt a 19. században, akik nem engedték azt, hogy ez a kőkétenemelés menjen. Ez ilyen birtok függő volt, valamelyik gróf vagy akár kicsoda engedte, van, aki nem, és ez a leírások szerint egy olyan társaság volt ott, akik nem nagyon szerették azt, hogy ott kőkétenemelés van, és ennek megfelelően a általunk megszokotthoz képest elképesztő mennyiségű kő, fal, padlók, padlófűtés nyomai és minden előkerült. És ez az első olyan ásatás volt, ami nagy felület, olyan kb. 1000 négyzetméteren egyben kibontott felület volt. Úgyhogy rögtön riadóztatok mindenkit, akit lehet, a politikusoktól kezdve a vízügyi szakemberekig mindenkit, hogy itt azért nem kéne, hogy ideg átépüljön, hanem egy picit, ha arrébb lehetne esetleg tenni, és hát bármilyen meglepő sikerült elérni azt néhány hónap alatt, hogy a gátat újra tervezzék, és egy olyan 20-30 méterrel északabbra tolják, és ahol egyébként már ugye a Duna általában annyira benne volt, hogy ott már az erózió elmosta a lelőhelyet, úgyhogy megkerülte így a gát tulajdonképpen a katonavárosnak ezt a részét, és ott még tudtunk ásni utána egy olyan 3-4 évet. És hát ugye folyamatosan mentek a tervek arra vonatkozóan, hogy itt egy régészeti parkot alakítsunk ki valahogy ebből. És már egészen ott jártunk, hogy készen voltak az épületnek a tervei, és ott oda jutottunk, hogy akkor el kellene kezdeni ezt valahogy megpróbálni, megvalósítani. És amikor ugye kijöttek az első kivitelezéssel foglalkozó szakemberek, akkor rögtön felhívtak a figyelmünket arra, hogy az egyik ott van a gát, meg ott van a Duna, a talajvíz, stb. A másik oldalon pedig ott van az említett Bécs-Budapest vasútvonal. és nem nagyon tudjuk hova letenni a védőépületnek az alapozását, hanem akarjuk beletenni magába a lelőhelybe, amit nem nagyon szerettünk volna. Úgyhogy hosszas és több évben tartott egyeztetés után végül is arra jutottunk, hogy itt nem fogunk tudni egy bemutató helyet, egy parkot csinálni, és elkezdtük nézelődni, akkor hol lehetne még, ha már itt ugye ez így fel lett pörgetve a dolog, hogy itt kéne egy park végre már Brigéciumban, hol lehetne még csinálni, és említettem itt a légifotózás meg a geofizikai méréseket, és a katonavárosból nagyon-nagyon sok, nagyon jó légifotós felvételünk volt, és a táborról is, és volt egy olyan épület, ami elképesztően nagyon erősen látszott a légifotókon, hogy a légifotózásnak az a lényege, hogy a növények ugye máshogy nőnek, most próbálom, hogy elmagyarázni, hogy mindenkinek érthető legyen, ha van egy fal a földben, akkor ugye kevesebb nedvességet tud felvenni a növénynek a gyökérzete, ezért alacsabbra fog nőni. Ezt szabad szemben nem látjuk, de mondjuk egy repülőgépről ez szépen kirajzolja az alaprajzát tulajdonképpen ennek az épületnek, és egy félköríves lezáródással, egy úgynevezett apszissal ellátott épületet véltünk felfedezni a légifotón, ami sokkal erősebb jel volt, mint bármi más, amit Brigéciumból ismertünk. És hát a kíváncsiságunkkal nem bírtunk, ezért megegyeztünk a föld terület tulajdonosaival, akinek ezúttal is sokat szól, és köszönöm, hogy azóta is dolgozhatunk ezen a területen, és 2017-ben végül is tudtunk ásatásokat kezdeni a légiótáborban azon a területen, ahol a légifotók alapján ez az épület volt, és rögtön a felső humuszréteg eltávolítása után körülbelül 30-40 cm-es mélységben nagyon-nagyon masszív, 1 méter széles falak kerültek elő, amik hát a régész hallgatók fáradtságos munkának köszönhetően egy másfél hónap után kiadták az alaprajzot, amit a régi fotón mi láttunk, ami egy hát ilyen úgynevezett aula típusú késő római épület, ami áll egy ilyen félköves lezáródásból, több nagyobb helyiségből és kisebb oldalsú helyiségekből. A leletanyag alapján egyértelműen egy késő római időszakra tehető, tehát 4. század 70-es éveire tehető leletanyag került elő, érmek, bélyegzett téglák, és hát rögtön elkezdtünk gondolkodni, akkor mi is lehet ez vajon. Itt most vissza kell kanyarodni az írásos forrásokhoz, ugyanis első Bonentinianus császár az, aki talán utoljára ilyen óriás nagy erődépítési projektbe kezdett a római kor során, és hát felmaradtak a forrásokban, főleg Ammianus Marcellinusnál a leírások, hogy itt hát ekkoriban úgynevezett duxok vezették a provinciákat, ők voltak a provinciáknak az előjárói, és volt egy Frigeridus nevű dux, aki ilyen nagyon megfontolt politikus volt, és nem nagyon akart a környező népekkel összetűzésbe kerülni, ugye a kvádok voltak azok, akik eléggé közel álltak itt ez a területhez, és hát nem is voltak túlzottan barátságosak a rómaiakkal szemben. És volt egy másik dux, tehát Frigeridust leváltották, és egy Marcellianus nevű új duxot neveztek ki, aki viszont sokkal bevállalósabb volt, fiatal volt, hát őt ugye csak odarakták, és szeretett volna bizonyítani, és Valentianusnak voltak olyan elképzelései, hogy nem csak a birodalmon belül építkezők, hanem ő mondjuk erődöket építeni a kvádok területén is. És azért Frigeridusnak nem igazán tetszett, miután leváltották, az új dux pedig már belement, és elkezdtek építeni egy erődöt valahol a kvádok területén.
A
Duna túlpartján, igen. A források szerint. És azért nem nagyon tetszett a kvádoknak, ezért meghívta a dux bizonyos Marcellianus a kvádok királyát, Gabiniust egy vacsorára, hogy rendezik a nézeteltéréseiket, ez nem sikerült, olyannyira nem sikerült, hogy a vacsora végén megölette Gabiniust a dux, ami hát azért nem volt egy kellemes dolog akkoriban sem, és hát ugye megszegte ezzel a vendégbarátságnak a nagyon-nagyon hosszú évszázados hagyományát. Hát erről, hogy a kvádok annak is egy módja szerint fellázadtak, ezt a már elkezdett, vagy kezdés alatt álló erődöt ezt elpusztították, és betörtek a provinciába, és feldúltak mindent. Ez volt 373-374-ben, utána jött ugye Valentinianus a hadsereggel, szépen visszaverte a kvádokat, és utána, hát miután győzött, valahol meg kellett szállnia, mert nem akart azért annyira még nagyon sehová menni, és téli szállást keresett magának, és Ammianus leírása szerint ugye akkor Aquincum környékéről valami hát nívósabb helyre szeretett volna menni, és akkor Szaváriát nézte ki, ami a mai Szombathely, ahol ugye ismerünk gyönyörű késő római épületeket, és ezt találta ki téli szállásául, de valamiért nem maradt ott, nem tudjuk, hogy miért, de tovább ment a leírások szerint Brigécióba, ahol tudomások szerint semmi nincsen ilyenkor, hát van egy tábor, van még a ekkora polgárváros már igazából nem működik, hanem ekkor már csak a táborban éldegélnek ott a katonák, és ekkorban már elkezdenek beköltözni egyébként a polgári személyek és a tábornak a védett falai közé. És valamiért elment Valentinianus Brigéziusba, ami hát Tiriszár csak nem gondolta volna senki, hogy ez jó lehet, és ott egy újabb kvád követséget fogadott 375. november 17-én. Akik egész jól mentek a tárgyalások, amíg nem kezdték újra felhánytorgatni a kvádok ezt a bizonyos meg nem épült erődöt, amit a területekre akartak betenni, és ezen Valentinianus annyira felbosszantotta magát, hogy ott a helyszínen gutaütés kapott és meghalt. És ugye ezek után hát nyilvánvalóan megint nem alakultak a legjobban a politikai viszonyok. Na most az egésznek a régi lecsapód, ez, ugye ez az, amit ismerünk a forrásokból. Egyrészt megtaláltam Ráv Zsolt, a Nemzeti Múzeum régésze, ezt a be nem fejezett erődöt Göd Bócsa új telepelőhelyen. Tehát ez egy olyan erőd, ami ki van tűzve, tehát gyakorlatilag ilyen földre helyezett kősorokkal kijelöltek, hogy hol fognak menni a falak, hol kell majd ásni, hol kell majd építkezni, de ez soha nem történt meg. Tehát szinte biztosra vehetjük, hogy az volt, amiről Ammianus Marcianus is ír, és mi pedig úgy néz ki, hogy megtaláltuk azt az épületet, ahol meghalt Valentinianus Brigéziusban. Ugye ez az első olyan épület, ami egy bizonyítottan későrómai, nagyméretű, reprezentatív császári fogadásra alkalmas épület. Ezt pedig nem tudtuk, hogy van, azért nem értettük, hogy miért megy Valentinianus Brigéziusba 375-ben, mikor nincs ott semmi. De most mikor 2017-ben megtaláltuk ezt az épületet, akkor összeállt a kép, hogy itt volt egy nagyméretű, ugye ez egy abszolút reprezentatív, nagy, valószínűleg több szintes ilyen típusú épület, kicsit hasonlít egyébként a száváriai vele egykori épületre, és valószínűleg ez volt az, ahol fogadta a kvált követeket, és ahol gutöltést kapott. Ugye nem fogjuk soha megtalálni Valentianusot magát, mert őt elvitték, és valószínűleg Konstantinápolyban temették el. De amíg nem találunk jobb helyszínt és hasonló ilyen épületet, addig joggal feltételezhetjük azt, hogy ez volt Valentinához halálnak a helyszíne, amit azóta nyilvánvalóan próbálunk így propagandisztikus célban minél jobban beleépíteni a brigészi kutatásokba, mert ez nagyon jó kis történet, amit így össze lehet kötni itt írásos forrásokkal bármivel, és jól megerősíti azokat a terveinket, hogy itt egy ilyen bemutató központot hozzunk majd létre.
Egyébként a kvád pusztításoknak van valami nyoma Brigéziusz esetében, vagy ez a, nem is tudom, konfliktus, ez látszik valahogy régészetileg?
Hát azt mondom, hogy pont a kvádokhoz lehet-e kötni, az nehéz, de vannak olyan éremkincsleletek, és vannak olyan pusztulási jelek a táborban is, amik egyértelműen jeleznek betöréseket ebből az időszakból. Mm. Tehát valószínűleg síthető, igen, hogy itt azért ez nem volt egy nyugalmas időszak. Ugye önmagában az a tény, hogy már a 4. század, valószínűleg első néhány évtizedében elkezdik feladni a katonavárost, a polgármester akkor már feladják, és a katonavárosban elkezdnek behúzódni a táborba, és a katonavárosnak a korábbi épületében elkezdnek temetkezni. Tehát egy csomó olyan épületet találunk, hogy van egy helység, van egy padlója, és bele van vágva a padlóba a késő római sír. Tehát teljesen feladják, és elkezdenek egyre közelebb temetkezni a táborhoz, és szépen lassan húzódni befelé, és talán még arra is van most a tavalyi feltárásban információk, hogy elképzelhető, hogy magát a tábort is lefalazzák valamikor a késő római kornak a legvége felé, és a tábornak másik részét kezdik el használni egy kisebb területen. Egy nagyon-nagyon vastag, nagyon masszív falat találtunk a tábor kellős közepén, egy késő római időszakra kelteszett, ami valószínűleg egy ilyen elfalazás, még ezt nem tudjuk biztosan, de elképzelhető. Hogyha most nagyjából ott járunk, hogy folyamatosan geofizikai kutatásokat csinálunk, folyamatosan a topográfiát próbáljuk a tábornak azonosítani, és egyrészt terveztük, hogy a következő feltárást 3 hét múlva kezdjük a táborban. Valószínűleg a tábornak a fürdőjét találtuk meg, nem biztos, még egy kapavágás sem volt, de a geofizikai képek alapján nagyon az alaprajz, egy nagyon-nagyon szép, nagyon jól megmaradt alaprajz a geofizikai felmérések alapján. Rengeteg törmelék van, tehát nagyon jól látszik ezeken a felméréseken, hogy elképesztő épületmaradványok vannak ott, úgyhogy most 2 hónapunk lesz rá, június végétől augusztus végéig, hogy feltárjuk, és hát megint valami nagy szenzációt kellene villantanunk. Ugye ez a régészeti projektünk, ez most kicsit megfenek lett, éppen két projekt között vagyunk, az egyik az nem sikerült. Bízunk benne, most lesz a közeljövőben olyan lehetőségünk, hogy újra kapunk rá támogatást, vagy a régi támogatást újra megkapjuk. Elvileg volt már rá egy kvázi aláírt szerződésünk, hogy egy elég jelentős támogatást ezt meg tudjuk valósítani. Ez hát különböző rajtunk kiváló okok miatt nem sikerült, most nagyon bízunk benne, hogy lesz. Ha most találnánk valami nagyon-nagyon szenzációs dolgot, akkor az még inkább segítene benne, de a távoli tervünk azok, hogy néhány emberből egy olyan szabadtéri régészeti parkot építsünk, ahol egyrészt már feltárt épületek valamennyire konzerválva láthatóak, Másrészt az egy termünk, ami szerintem még, én nem láttam még máshol ilyet, hogy megcsináltak volna, hogy a talajradaros és légifotós felvételek alapján a felszínen, tehát mindig egy focipályán úgy kell elképzelni a 16-os vonalat, valamilyen módon tehát egy füvesített részre kirajzoljuk azt, hogy mi van a föld alatt igazából, akár egy ilyen, ha nem is krétaporra, de mondjuk egy kavicsorral vagy kősorral a felszínen jelezni azt, amit a nem roncsoló régészeti módszerek alapján látunk a földben. A harmadik pedig az, hogy az éppen folyó aktuális feltárásokat lehet majd ott élőben megnézni mondjuk a nyár folyamán bárkinek, aki a parkba bejön, és szeretnénk mindenféle ilyen táborokat is majd szervezni, hogy lehet jönni középiskolásoknak, vagy bárkinek, akit érdekel régészkedni. Vannak már most is közösségi régészeti projektjeink, voltak célzott filmkeresős kutatások, ugye a jól tudom, pont az előző műsor vendége volt a Vida Pista és Csinyik Laci, tehát az ő csapatuk volt lent, és a tábornak pont ezen a Prétentúra részén egy intenzív filmkeresős vizsgálatot csináltok, de hát egyéb módon is próbálni is bevonni a közösséget minél inkább.
Tehát, hogyha most nyáron valaki esetleg Szőny felé venni az utat, akkor esetleg megtekintheti majd az ásatást?
Június 28-ától, aki Szőny felé jár, az nyugodtan álljon meg. A focipálya mellett lehet majd látni messzül a napraforgóban. Ott lesz egy kék konténer, vagy két kék konténer, meg egy csomó régész hallgató, és szívesen látunk bárkit, meg lehet nyitni a feltárást egészen augusztus végéig.
Szuper. És még az lenne talán az záró kérdés, hogy az UNESCO Limes projekthez kapcsolódik a Brigéciói kutatás, meg ez az egész projekt.
Abszolút, hogy ennek az egyik kiemelt helyszíne Brigéció, tehát teljes mértékben benne voltak ennek az előkészítésében. Sajnos ugye annak idején nem ment át az UNESCO-ban a világörökségi terv. Ugye tavaly a járvány miatt az egész egy kicsit elnapolódott, de nagyon bízunk benne, hogy a záros időn belül meg fog valósulni, mert ugye most mint világörökségi várományos helyszínben ez is nagyon sokat számít, és ez is nagyon jól lehet reklámozni és eladni, de nyilván egy UNESCO világörökségi helyszínen történő feltárás, azért az más kategória. Emelték, egy új Komárai Múzeum is épül, ezt reméljük most már néhány hónapon belül talán, most nem kap szívrohamot a múzeum igazgató, de reméljük, hogy néhány hónapon belül már ott is meg fogjuk tudni nyitni a múzeumot, tehát itt teljesen új, teljesen modern olyan kiállítás lesz, ahol például az előbb említett pékműhelybe VR szemüveggel be lehet menni, lehet benne kenyeret sütni, a vásárhelyen feltárt házban végig lehet sétálni, a Római utcán lehet jönni-menni, tehát minden, ami szemszárnyak ingere lesz benne, úgyhogy bízunk benne, hogy itt is a vírus mert kicsit megcsúsztunk, de talán, ha nem is idén ősszel, de jövő tavasszal mindenképpen megnyílik az Komáromban.
Szuper. Jó, akkor térünk vissza a kezdő kérdésre, mert jó lenne megtudni.
Még mielőtt azt felteszem, nekem még egy személyes kérdésem lenne, hogy Brigécióval kapcsolatban mi a legjobb élmény, ami az eszébe jut ennek?
Ez jó kérdés.
A legjobb élmény?
Akár tárgyhoz kötődő vagy?
Hát ez nagyon nehéz, mert ugye én 99 óta dolgozom ott, tehát most már 22 éve, és elképesztő sok élményem volt. Van olyan év, amikor 7-8 hónapot is ástam ott. Tehát nagyon nehéz kiemelni. Nagyon nehéz kiemelni egy valamit. Nem tudom, talán inkább azt mondanám, hogy mindig a legnagyobb élmény az, amikor minden évben újra kimegyünk, és amikor a markoló először így bele markol a földbe, és az első húzás megcsinálja, és akkor mindig újra kezdődik azt, hogy na, akkor idén vajon mi lesz, mit fogunk találni, mi fog előkerülni. Talán ezt tudom, hogy kiemelni, hogy mindig egy olyan nagyon izgalmas pillanat, amikor kimegyünk, még minden teljesen szűz, talaj, növényzet, és akkor kijön az a sárga vagy zöld, vagy bármilyen színű markológép, és így belevágja a kanalát a földbe, elkezd úszni, és akkor végigpörög az ember fejébe azt, akkor tavaly is így kezdődött, és akkor mi lett belőle, és van idén mi lesz belőle. Úgyhogy most megint azzal fogunk kimenni 3 hét múlva a markolóval, hogy na vajon idén mi lesz belőle. Ugye tavaly találtunk római-kori pincét falfestméletekkel, és rengeteg nagyon fantasztikus dolgot, ami szintén így kezdődött, és talán ezek azok a pillanatok, amik így évre visszatérnek, és így kiemelhetőek.
Szuper.
Mondom. 36 és fél nap.
Én nyertem.
Igen. Sokkal. Jól van. Artus Dávid, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt.
Én is köszönöm szépen a meghívást, és azt a meghívást pedig komolyan mondtam, hogy aki nyáron arra felé jár, nyugodtan nézzen be hozzánk. Mindenki szívesen látunk, megmutatjuk az ásatást, és mesélünk neki még további dolgokat is Brigécióról.
Szuper. Köszönjük.
Köszönjük.
Ez volt az Ásatalk Podcast, Magyarország első régészettel foglalkozó podcastje. Az Eper Rádió mikrofonjánál Pillik Bertalan és Sós Bence bírta szóra a régészetet.